Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged mindazért a sok ajándékért és jóságért, amivel nap mint nap körbeveszel minket. Áldunk téged gondviselésedért. Istenünk, hálát adunk neked, hogy ismét egybegyűjtöttél minket, hogy találkozhatunk veled és azokkal, akikkel jó egy közösségben lenni. Édesatyánk, te látod és tudod azt, hogy ki honnan érkezett. Te látod minden gondolatunkat és tettünket. Ezek között pedig jó néhány van, amik nem a te akaratod szerint valók. Kegyelmes Istenünk, hadd tegyük most le te eléd mindazt, amivel ellened vagy fele barátaink ellen vétettünk. Csendesítsd most le a mi lelkünket, és adj nékünk nyitott szívet a te ígéd számára. Szentlélek Úristen, légy most velünk, és áld meg alkalmunkat. Amen. Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napon az ószövetségi ige szakasz Ezékiel próféta, Ezékiel levelének a 15. része, a haszontalan szőlőtő példázata. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővesző, ha az erdőfái közé kerül? Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják a cöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Inkább tűzbe dobják, hogy az megemészze. És ha a két végét megemésztette a tűz, ha már a közepe is parázslik, alkalmas-e még valamire? Hiszen amíg épp volt, addig sem készült belőle semmi. Hát, ha a tűz emészti és parázslik, készülhet-e belőle valami? Ezért így szól az én Uram az Úr, ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját tűzbe dobom, hogy azt megemészze, úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait. Ellenük fordítom arcomat. Tűzből kerültek ki, tűz emészti meg őket. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ellenük fordítom arcomat. Pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak. Így szól az én Uram, az Úr. Nem könnyű, ige, de ez van a mai napra számunkra rendelve. Közös bibliaolvasó kalauzunk vezérfonalunk szerint Ezékiel könyve van soron, és ez az ige szakasz. Ezékiel könyve Júda királyságának utolsó éveibe vezet bennünket. Profétai munkássága két egymástól elhatárolható részre oszlik. Jeruzsálem végső elfoglalásáig és lerombolásáig hirdeti az isteni ítélet elkerülhetetlenségét a bűnös városnak, majd új küldetést kap, hogy biztassa őket és lerakja a visszatérés alapjait. Németh László 1964-ben négy elfonásos drámaciklust írt négy prófétáról, Hóseásról, Ézsaiásról, Jeremiásról és Ezékiáról. Ezékielről mondja, hogy a fogság prófétája, a néma, aki igazán akkor szólal meg, és kezd vigasztalni, amikor Jeruzsálem elestének hírét meghozzák neki. Bár a mostani ige szakaszban Isten ítéletet mondja el a hűtlen név felett, mégis az élet prófétája. Az elmúlt, a jelen való és a jövendő egyedül csak Istenben reménykedő tanúságtevője. Levelében 43 alkalommal szerepel az élni ige különböző formában. Ezek közül most kiemelem a 33. rész 10. és 11. versét. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek. Ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös ember megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. A Bibliaolvasó Kalausz szerinti felolvasott igeszakaszban olyan dolgokat mond el az Isten, amikről az ő figyelmeztetése nélkül nem is gondolnánk, és amivel éppen ezért segít bennünket abban, hogy igazán lelki módon készüljünk a megújulásra. Lássuk, mik ezek a dolgok. Nevezzük nevén. Mindnyájunk keresztény életében van olyan bűn, aminek a bűn voltát nemigen szoktuk felismerni, amit éppen ezért nem is nagyon szoktunk megbánni és megvallani, ami fölött nem is nagyon szoktunk bánkódni. Ez az elveszés útja. Pedig szinte azt mondhatnám éppen ennek az igének alapján, hogy a legnagyobb bűn, ami csak elképzelhető, ami méltán vonja ránk Isten ítéletét, ha meg nem térünk belőle. Mi ez? Az, hogy nem csak azt cselekedjük, amit Isten megtiltott, hanem elmulasztjuk megcselekedni azt, amit parancsolt. És ezt a bűnünket rendszerint azért nem látjuk olyan nagynak, mert kevésbé látható. Nem arról van benne szó, hogy az ember valami helytelen dolgot cselekedett, rosszat tett, hanem arról, hogy valamit nem cselekedett. Valamit elmulasztott. Amíg valaki nem követel valami kimondotta a helytelen, csúnya, gonosz dolgot, addig nem is szoktuk az illetőt bűnösnek tartani. Hiszen nem vétkezett látható módon. Nem tapad hozzá nagy bűnök szennye, nem látszik rajta a bűnnyoma. Az általános emberi vélemény még kedvező is lehet. Még egyébként üres és kietlen is a lelke, mint a puszta sivatag, és a terméketlen is, gyümölcstelen is az élete, mint az olyan fájé, aminek lombja van, de gyümölcse nincs. Éppen azért veszedelmes a terméketlenség bűne, mert nem látszik a lombok közül. Nem rikító, kiabáló bűn. Ha valaki életének a fáján ártalmas, rossz gyümölcsök teremnek, újjal mutogatunk rá. Ha valaki iszákos, betörő, parázna, veszekedő, utálattal nézünk rá, szörnyűködünk a bűnei fölött, lehetőleg kerüljük a társaságát. Viszont ha valakinek csak mulasztási bűnei vannak, csak az, hogy nem termi meg az élet a megtérés gyümölcseit, de egyébként semmi rosszat nem lehet rá mondani, az hajlandók vagyunk nagyon rendes embernek, sőt, jó kereszténynek is tartani. Pláne, ha mi magunk vagyunk azok, akik ezt mondjuk, én nem bántok senkit, nem ártok senkinek, nem gyűlölök senkit, igyekszem tudatosan semmi rosszat el nem követni. Ez az a negatív erény, amivel megelégszünk. Vajon Isten is megelégszik ennyivel? Ő is így módon ítél rólunk? Vajon az ő haragja csak a látható bűnök cselekvői ellen irányul, mint a miénk? Vajon csak a tolvajok, bukott nők, paráznák és vámszedők azok, akik gyalázatot hoznak az ő szent nevére? Semmiképpen nem. Sőt, tudjuk, hogy Jézus sokkal inkább haragudott. Az egyébként precíz, tisztességes, de gyümölcstelen életű farizeusokra, akik az isteni törvény legfőbb követelményét, a szeretetet elmulasztották gyakorolni, mint azokra az úgynevezett bűnösökre, akik az isteni törvény követelményeit ténylegesen áthágták. Isten nem csak azért a rosszért von majd felelősségre bennünket, amit tettünk, hanem azért a jóért is, amit nem tettünk, amit elmulasztottunk. Azt hiszük, csak az a bűn, ha valakinek elrontom az örömét. Éppen olyan bűn az is, ha valakinek nem okozok örömöt, pedig tudnék. Azt hiszük, csak az a rossz, ha valakit bűnre csábítok. Nem. Éppen olyan rossz az is, ha valakit nem próbálok meg kivezetni a bűnből. Csak az a rossz, ha valakit nyomor döntünk. Az is épp olyan bűn, ha egy nyomorulton nem segítünk. Nem csak az a bűn, ha valakit gyűlölök, hanem éppen úgy az is, ha egy egyébként gyűlöletre méltó embert nem szeretek. Gondoljátok csak meg, mit mondott Jézus. Kiket küldött az utolsó ítéletkor az örök tűzre? Kiket? Mi rögtön a gyilkosokra, csalókra, más gonosztevőkre gondolunk. De Jézus nem. Azt mondja, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Éhes voltam, és nem adtatok ennem. Fogoly voltam, és nem látogattatok meg. Csupa elmulasztott jót tett. Nem keserű, mérges gyümölcsök, hanem a jó gyümölcsök teljes hiánya. Terméketlenség, gyümölcstelenség. Ne gondoljuk hát, hogy valami jelentéktelen dologról van szó. Néha már a földi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor kapunk egy kis ízelítőt az utolsó ítéletnek abból a vágyából, amikor elviselhetetlenül súlyosnak érezzük az elmulasztott jónak a vágyát, mert már Isten közelében vagyunk. De sokszor láttam már és éreztem magam is, hogy amikor elvesztünk valakit, rettentő súllyal szakad rá a lelkünkre mindannak a terhe, amit nem tettünk meg vele, és érte addig, amíg lehetett. Ugye milyen borzasztóan fáj a mulasztás bűne? Jaj, nem csak a hitetleneknek, hanem a gyümölcstelen hívőknek, mert rengeteg helyen mulasztunk. A családban, a párunkkal szemben, a gyermekek nevelésében szólni kellene Krisztusról, szólni kellene a szeretetről, szólni kellene a vigasztalásról, az elfogadásról, az önzetlenségről. Rengeteg helyen mulasztunk, a gyülekezetben, ahol nagyon sokszor csak fogyasztók vagyunk, mert van, aki termi a gyümölcsöt, mi pedig ott vagyunk, gyümölcstelenül. Rólunk senki nem vesz semmit, mi senkinek nem adunk át semmit. Ilyen a munkahelyi emberi kapcsolatunk is, amikor nem veszük észre, hogy valaki síró szemmel érkezett. Ilyen az is, amikor bőséges tálunkat nem osztjuk meg a másikkal, nem veszük észre a réhezőt. Ezt a nagyon kemény igazságot tárja elénk az ezékieli ige a haszontalan benyigéről szóló példázatban. Mire való a szőlőtőke fája egyéb fa között a benyige? Kérdi az Úr a prófétától. És a válasz kemény, szinte ironikus. Mert bizony a benyige minden más egyéb fánál értéktelenebb. A tölgyből, akászból vagy almafából még lehet valamit csinálni, szerszámot, hangszert, bútort, szép és hasznos holmit. De a benyige nem. A szőlővesző értékes növény, de ha gyümölcsöt nem hoz, bizony semmire sem jó. Sőt, egyenesen káros, mert elszívja más növények elől a nedveket, és gátolja azokat a növekedésben. A terméketlen szőlővessző teljességgel értéktelen valami. Vanyige fájából semmit nem lehet készíteni, még csak egy egyszerű szeget sem, hogy valamit ráakasszanak. A szőlővesszőnek nem a fája az értékes, hanem a gyümölcse. Ha az nincs, akkor csak arra való, hogy a tűzre tegyék és megégessék. Milyen fájdalmasan keményen hangzik Isten ítélete a terméketlen vennyigével szemben. Ími a tűznek adatot, hogy megevésze. Mi az, hogy gyümölcs? Olyan valami, amit az a fa nem önmagának terem, hanem azért, hogy leszakítsák róla. Magának a fának a legkevesebb haszna van belőle, inkább másnak használ. A gyümölcs az a valami, amit az a növény lead magáról, és magából mások táplálására. Lelki értelemben is ilyen formán van ez. A Biblia szavai szerint egyetlen szóval összefoglalható az a gyümölcs, amit Isten keres rajtunk. Ez a szeretet. Mégpedig először a lelkiségben, a lelkületben, a gondolkozásban és érzésben megnyilatkozó szeretet. Azután nem csak az érzületben, hanem a tettekben, aktivitásban megnyilatkozó szeretet. Ahogy meglátszott ez például annak az öregembernek a cselekedetében, aki Csillaghegyen feltűnt az embereknek, hogy lehajol az utcán minden csörött, törött cserépdarabért, üvegdarabért, és ezeket a hulladékokat elteszi, zsebre teszi, zacskóba teszi. Mikor valaki megkérdezte, miért teszi, azt válaszolta. Azért, mert játszadozó kisgyermek lábát megvághatják, hogy az elvékonyodott autógumit kiszúrhatják. Ez az ember tettekkel szerette még az ismeretlen kis mezítlábos utcagyereket is, sőt még a port felkavaró autógumot is. Apró gyümölcs, de édes. És drága gyümölcs az a szeretet, amelyik mindig újabb és újabb emberi életeket hódít meg Krisztus számára. Mint például az az asszony, aki az elzűlött Iszákos férjét vezette vissza Krisztushoz. Érnek-e rajtunk ilyen gyümölcsök? Van-e bennünk ilyen szeretet, aminek a melege áthat a belülről, aminek az akciója áldásaként hat a környezetünkre, és aminek az ereje hódít, vezet másokat is, mint a betlehemi csillag a napkeleti bölcseket Jézus megtalálására. Az egyébként értéktelen, haszontalan vennyige azért van, olyan gyümölcsök termesztéséért, amit semmi másfajta fán nem lehet találni. Már most, ha a szőlővessző nem termi meg azt a fajta gyümölcsöt, akkor valóban kérdésessé válik, miért van hát egyáltalán. Tehet-e mást vele a világ, mint ahogy végrehajtja rajta Isten ítéletét, amit még Ezékiel próféta szavaival megmondott, íme a tűznek adatot, hogy megemésze. És miért olyan nagy baj ez a gyümölcstelenség? Mert valami alapvető nagy hibára fogyatkozása mutat rá. Mire is? Jézus ezt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Az a vennyige nem terem gyümölcsöt, amelyik nincs hozzánőve, beoltva a tőkébe, amelyiknek nincs vele való érintkezése. a vennyige minden erejét, életét, gyümölcstermő lehetőségét a tőkéből veszi. A mi életünkön sem teremhetnek gyümölcsök másként, csak úgy, ha Krisztus életéből árad belénk a gyümölcs érlelő erők a hitünk révén, az imadságunk révén, az igével való foglalkozásunk révén. És ha ezek az erők mégsem áradnak, akkor baj van az imádsággal, a hitünkkel, az ige hallgatásunkkal. Heidelbergi KT 64. kérdés feletéből olvassuk. Lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, háladatosság gyümölcsét ne teremjék. Igen, mert aki Krisztusban van valóban, az terem sok gyümölcsöt. Tehát aki terem, aki nem terem, az nincs Krisztusban. Nincs beoltva Krisztusba. Ez pedig a vennyike halála, ez pedig az ember halála. Lehet, hogy urának vallja Krisztust, lehet, hogy imádságos hódolattal gondol rá, lehet, hogy támogatja és tőle telhetően Krisztus ügyét a földön, de nincs beoltva Krisztusba. Ha egy szőlőveszőt a tőke mellé tesznek, attól az még nem fog teremni. Nem a Krisztus mellett kell lenned, hanem Krisztusban. Krisztus élete csak abban áradhat át, aki hite, imádsága és az ige által olyan élő és éltető kapcsolatban van és marad Jézus Krisztussal, mint a szőlőtőke és a beoltott szőlővesző egymással. Ha megnézzük a Szentírásunknak a mai igéjét, az Ezékiel 15. rész 1-8. Szakaszán terjedő verseket, és megnézzük az igazi szőlőtőnek az igéjét, Ezékiel 15:1-8, a haszontalan szőlőtő, és János 15:1-8, az igazi szőlőtő. Jön felénk a mi Urunk, jön terméketlen életünkön gyümölcsöt kereső ítéletével, de jön terméketlen életünkön gyümölcsöket érlelni akaró kegyelmével is. Most még választhatunk az ítélet, vagy a kegyelem között. Mindnyájunknak fölkínálja magát. Ő mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédei megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy minden helytelen cselekedetünk, mulasztásunk ellenére szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy a mi javunkat akarod, hogy elküldted értünk egyszülött fiadat, aki által életünk lehet. Köszönjük, hogy te igéd által most is emlékeztet bennünket, hogy mekkora kegyelemben van részük. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy próbáid áldott oltókése bennünk téged szolgál. Kérünk, ne engedd, hogy megfeledkezzünk rólad, arról, hogy mit tettél értünk. Add, hogy a mindennapok során is képesek legyünk e szerint élni. Erősíts bennünket szent lelkeddel, hogy a nehézségek és kihívások között is ott lehessen a hála és az öröm a szívünkben. Segíts bennünket, hogy képesek legyünk ezt mások számára is továbbadni. Bizonyságot tenni rólad, hogy minél több ember élete válhasson örömtelivé, hálától duzzadóvá. Cselekedd meg azt a csodát, hogy minél többen megtapasztalhassák, hogy te a mi javunkat akarod. A sok rossz hír mellett olyan nagy szükségünk van erre, a tőled jövő evangéliumra. Így áldjuk most nevedet, Urunk, amiért te eddig is megőrizted egyházadat, és lehetővé tetted, hogy róla bizonyságot tegyen. Egy szívvel fohászkodunk most azért, hogy te őrizd meg gyülekezeteidet, hogy szent lelked által bizonyságtételed eszközeivé válhassunk. Külön is kérünk, segíts bennünket, adj számunkra alázatot és bölcsességet baranyai terveink teljesítéséhez. Legyen a te akaratod szerint. Urunk, eléd hozzuk változó közösségünket, annak minden tagját, azzal a reménységgel, hogy mindannyian a te szőlőveszőid lehetünk. Kérünk, Urunk, légy azokkal, akik mindennapi életüket, munkájukat egy új helyen, új közösségben folytatják, és maradj velünk, a maradókkal és újonnan érkezőkkel. Hálát adunk az elmúlt évek együtt töltött időszakáért, hogy oly sokszor velünk voltál örömeinkben és vigasztaltál bánatainkban. Köszönjük, Urunk, hogy mind távozók, mind maradók és érkezők a te néped vagyunk, a te gyermekeid, testvérek. Eléd hozzuk most azokat is, Urunk, akiknek nem örömteli a helyzetük. Kérünk, hogy te adj gyógyulást azoknak, akik most betegséggel küzdenek. Te erősítsd meg az értük fáradozókat, értük aggódókat. Különösen könyörgünk azokért, akiket a beléd vetett hitükért, a te követésedért üldöznek. Könyörgünk a magányosokért, az árvákért, özvegyekért, azokért, akik elveszítettek valamit, valakit, vagy önmagukat. Légy az ő támaszuk, vigasztalójuk. Köszönjünk, Urunk, hogy te oly sok csodát tettél már az életünkben. Kérünk, hogy tégy bennünket is vigasztalásod eszközeivé, hogy együtt tudjunk örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal. Adj számunkra cselekvő hitet. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Közösen is mondjuk el az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.